A Burkasztori Arckép Csarnok legújabb vendége egy fotóművész, Benkő Sándor úr. Budapesten a műtermében beszélgetünk, aki azért is érdekes, mert mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, azt mondta, hogy az egész családjából hárman is jártak testvérek Burkasztóba, de én rögtön megállítottam, hogy nehogy elkezdjem mesélni a mikrofonon kívül, hanem osztam meg a hallgatókkal, hogy hogy kerültek akkor minnyáján Burkasztóba, egyáltalán hogy jött létre ez a kapcsolat ezzel a magyar gimnáziummal.
Szüleimmel együtt 56-ban mentünk ki Németországba, végül is négyen mentünk ki, a húgom az már Vonzban, Németországban született, és ez a kis magyar közösség, aki menekültként Vonzban összeverődött, ő belülük az idősebb generáció, mivel németül nem tudott viszont esetleg félbehagyta Magyarországon az iskolát, tehát valami megoldást kellett erre találni, és hát felmerült Burkasztli, mint lehetőség, hogy mivel a német nyelvet még nem bírták, hogy azért mégiscsak egy iskolát elvégezzenek. Burkasztli úgy kerültünk kapcsolatba, hogy a kis magyar közösségünkben Vonzban kb. Egy olyan 12-14 család volt. Az egyik családnak a férfi tagja, hiszem Sipos Miklósnak hívják, ő járt Kaszliba. Az ő hírére, tehát az ő kapcsolata révén kerültünk aztán végül is Kaszliba. Először csak ilyen hát puhatolódzás szinten megnéztük, hogy hát miről van szó, meg hol, merre, meddig. Aztán szüleim döntöttek, mert azért nem kis összeg volt akkoriban egyszer egy három gyereket tanultatni Burkasztliban. Mi kezdve az igaz, hogy a nővérem is én voltunk az elsők, aztán két évek később jött a húgom. Viszont szüleim meg oldották, és mi 66-tól kezdtük a tanulmányainkat Burkasztliban. A húgommal együtt 72-ben, tehát én 66-tól 72-ig mentem volna, aztán húgom 73-ig. Nővérem 71-ben érettségizett le, tehát ő akkor már elhagyta Kaszlit. És mi a húgommal ketten végül is, illetve hát én egyedül döntöttem abban, hogy a 10. osztály után kis érettségivel májzba jelentkeztem grafikai főiskolára, és hát fel is vettek volna, csak annyi volt a baj, hogy 16 és fél éves voltam, tehát még nagyon fiatal, és azért tudjuk, hogy a főiskola az 18 éves kor. Na most ajánlották nekem, hogy hát közben menjek el egy gyakornoki helyre, és hogyha azt az egy év gyakornoki időt letöltöm ott, akkor mehetek tovább, és felvételezhetek a grafikai főiskolára. Visszatérve a Kaszli dolgokra, ami a mai napig végül is ez számomra ezt a közösséget annyira érdekessé teszi, az hát a nagyon heterogén társaság, aki oda összeverődött, a magyar arisztokráciának a csemetéi, a majdnem azt mondanám, hogy hát a háború alatt kialakult fasiszta Magyarország menekültjei, tehát annyiféle gyerek jött oda össze, volt, én úgy emlékszem, volt a cigány gyerekek, tehát zsidó gyerekek, tehát teljesen a társadalom minden részéről összeverúválódtak, és én úgy éreztem, hogy mindig is jól jöttünk ki egymással, tehát egy nagyon jó kohéziós erő volt, én persze, hogy biztos vagy benne, hogy a diákok összetartozása elsősorban a tanárokkal szemben volt igen erős, ugyanis hát nem mondom azt, hogy hőskorban, de abban a korban kerültem Kaszliba, amikor hát elég szigorú állapotok voltak.
És hát ez a nagy diáklázadások időszaka, ugye? Hát 66 után két évvel, ez így érdekes, hogy ön hogy emlékszik vissza erre az időszakra?
Igen, hát többek között az én osztályomban volt egy olyan eset, ahol felpofoztak egy diákot, és erre volt a nagy kaszli kivonulás. És hát végső soron mi akkor még azért viszonylag fiatalok voltunk, de azért éreztük azt, hogy itt egy igazságtalan dolog történt. A másik pedig, hogy hát az ember a kereszténységgel, a hittel, a szerzetesi renddel, stb. Azért elképzelt egy olyant, hogy hát ott az igazságosság és a kölcsönszeretet, stb. A fele testvér szeretet az egy fontos tényező. Viszont az ember ott a gyakorlatban látta, hogy hát azért pap is tud pofozni, ami hát azért kicsit meglepő egy külső embernek. Viszont a mai szemmel nézve meg hát az ember látja, hogy hát az akkori korban azért kicsit szigorúbbak voltak, konzervatívabbak voltak ezen a területen. Persze, hogy én is fogtam egy pár pofon, de én pontosan tudtam, hogy miért. Tehát én senkire nem haragszom ezért, mert azért megvolt az oka. De azért mai szemmel nézve tudom, hogy sokan megszenvedték azt a kort, és jó néhány diáktársam is a mai napig hordozza a bélyegét az akkori rossz tapasztalatoknak. Hát különböző lelkűek vagyunk, különbözően fogtuk fel az akkori tanároknak a szigorúságát. Biztos ebben, hogy van, aki igazságtalanul lett megbüntetve, mások igazságosan. viszont számomra, amit a közösség hozott és azóta a nevelés hozott, egy nagyon erős etikai tartást adott, amivel őszintén mondva egy olyan közösségben élve, mint Magyarországon, ahol azért a könyökölés, a túlélés, a társadalmi felfogás az igazságosságról, a tisztességről azért kicsit különbözik, mondjuk egy olyan társadalomban, mint Németországban.
Igen, de ha már az etikai tartást említette, a műsor során ez nagyon jól kiviláglott, hogy két nézőpont ütközik most utólag a növendékeket hallgatva. Volt, aki borzalmasan szigorúnak tartotta ezt a nevelést, volt viszont, aki azt mondta, hogy utólag úgy érzi, hogy igazolta a saját sorsa, és a saját életpályája, pontosabban az értékrend, amit ő kapott, hogy szükség volt erre a szigorú nevelésre, mert hogy itt Magyarországon és látják, hogy a liberális nevelés mit ért el, hogy verték szét az oktatási rendszer. Tehát ön hogy érzi, hogy azért annak ellenére, hogy, és én nem is vitatom, biztos, hogy így volt, nem is akarok ebben kételkedni, hogy esetleg lehetek rossz élményei, de utólag nem igazolja ön számára? Hogyha ön is az etikai tartást tartja fontosnak, akkor nem igazolja ezt a szigorú nevelést?
Őszintén mondva, a családi hátterem, édesapám katona növendék volt, illetve katona volt, tehát ő úgy került ki Németországba, és gyakorlatilag egy olyan családban nőtt föl, ahol hát azért katonarend, fegyelem, stb. Uralkodott. Szigorú, nagyon szigorú nevelést kaptunk otthon, tehát én nekem ilyen szempontból nem volt megütközés az, amikor még kasszívan egy hasonló szigorral találkoztam. Biztos, hogy azért egy olyan közösségben, ahol, amikor én voltam, azt hiszem körülbelül 270-300-on voltunk, fegyelmet fenntartani úgy, hogy az ember eleven úgy került oda az iskolába, hogy hát papokkal, meg nővérekkel van dolga, hát gondolom sokan lazulni akartak, aztán kiderült az, hogy hát főleg a lányi internátus, fia internátus, hát pont abba a korban volt az ember, amikor hát ezek a, hogy sívják.
A nemek közötti érdeklődés megindul, egyáltalán kinyílik a szemük a gyerekeknek a világra, ez természetes.
És hát ebben a korban se fegyelmet tartani, meg különösen nehéz. Bár én a mai napig emlékszem nagyon kellemes részekre is, amikor rendszeresen osztálytáncokat szerveztünk, és akkor mondjuk volt annyi fantáziánk, hogy úgy szervezzük az osztálytánc, hogy a bútorokat nem mint a többi osztályuk a fal szélére kitologattuk, hanem a terem közepébe is letakartuk, hát ügyesen úgy összetoltuk, úgy összehalmozva, és letakartuk lepedőkkel, meg pokrócokkal, utána alá lehessen bújni, ugye, és hát a dővés azáltal a túloldalán áll, tehát amikor sétált, azért mindig alá lehetett bújni ennek a dolog, és az ember megtalálta a módját, de végsősorban ez a szigor, én úgy érzem, hogy az egy tartást is adott, mert hát az élet mai szólásomról nem habos torta, tehát az ember eleven tudja azt, hogy minden nap kap pofonokat az élettől, és hogy folyamatosan reagálni kell mindenféle kihívásra, és hát egy ilyen kis internátusi közösség, ahol gyakorlatilag a nagy élet mikróban ugyanúgy zajlik, az ember megtanulta azokat a módszereket, mechanizmusokat, amivel mondjuk azért közösségben megtalálta helyét.
Ugye a beszélgetés elején rögtön említette, hogy ő fontosnak tartja, hogy a testvéreivel együtt került oda. Ez már csak azért is fontos, mert az eddig megszólaltak, mindazt hangsúlyozták, hogy egy egyedül voltak, tehát egyedül kellett megállni a talpukon. Önnek milyen biztonságot jelentette az, vagy pedig jelentette valami pluszt, hogy ott volt a testvére önnel? Különösen számíthattak egymásra, vagy pedig mind a kettejüknek külön-külön meg kellett állni a helyüket, és ki kellett esetleg vívni a helyüket, a megbecsülést a kis közösségekben?
Ja, nagyon érdekes az, hogyha az akkori szememmel összevetem azt, hogy még a húgom két osztály alattam volt, illetve a nővérem azt hiszem három osztály fölöttem volt, ezek már generációk voltak. Tehát mai szemben az ember azt mondja, hát egy év, két év, három év, mit tesz ez már ki?
Máshogy is emlékeznek bizonyos dolgokra?
Igen. Tehát abban a korban egy év, szóval egy évvel fölöttem járt valaki, akkor az nekem egy felnőtt ember volt, tehát egészen furcsa volt. Tehát ilyen szempontból, hogyha nővéremmel beszéltem, hát ő ne számomra már akkor egy felnőtt ember volt, aki ezt hát egészen másképp járt hozzá az ember tanácsa, mint például a húgomhoz. De attól függetlenül nagyon szoros volt a kapcsolat, és még szerencsére a nevelésünk is olyan volt, hogy inkább egymás közességét, egymás támogatását kerestük, egyes tanácsát kerestük. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagy-nagy segítség volt, hogy bármi konfliktus adódott esek tanára, hogy akkor ezt ki tudtuk beszélni.
És a tanárok számára jelentett valamit azt, hogy testvérekkel, egy családdal van dolga? Ugye az ember sokszor tapasztalja itt Magyarországon is, hogy azért az egy jó ajánló levél, ha mondjuk egy jó tanár. tanuló a nővér. Nem tudom, hogy a Benkő családban hogy volt, vagy ugye a húga számára ön a báty. Nem tudom, hogy önöknél hogy volt. Önök érezték ezt?
Igen. Őszintén mondva, az egyik ok, ami miatt Kaszliba elmentem, az volt. A nővérem, tehát jó jegyekkel leérettségizett, azzal nem volt baj. Viszont hát most így utólag hallom, hogy hát a nővérem, hogy akkoriban, hogy az egy bombázó volt idézőjelben, és hogy természetesen a diákok viselkedése is ebbe az irányba ment, ami hát természetesen a tanároknak, nem minden tanárnak a pozitív véleményét hozta előtérben. Na most volt egy-két tanár, aki hát mivel, hogy nővéremmel érettségizett, hát valahol a többi családtagra volt egy kicsit egészen konkrétan.
Tehát akkor kivetítettek egy negatív megítélést a nővére miatt önökre, úgy érzi?
Ez így van, és én nem akarom megnevezni a tanárt, akivel végül is ez a baj volt, viszont ez volt az oka annak, hogy én úgy éreztem, hogy na, akkor inkább Kaszlit elhagyom. Inkább a művészi, hát ami akkor már kibontakozott, vagy kezdett kibontakozni a művészi oldalamat fogom erősíteni, és emiatt is néztem körül egy lehetőségnek, ennek a főiskolai dolognak. Aztán végül is úgy döntöttem, hogy vissza, tehát hogy miután volt ez a kis kiruccanás, hogy inkább leérettségizem, de akkor már nem úgy mentem, tehát nem úgy jöttem vissza Kaszliba, leérettségizem, hanem akkor már német gimnáziumot választottam. Viszont azt hozzá kell fűzni.
Bocsánat, tehát akkor elhagyta a Burkászlőt, és hogy nem ott érettségizett, hanem egy másik német gimnáziumban, jól értem?
Ez így van. Tehát 72-ben hagytam meg Kaszlit, és 76-ban érettségiztem le végül is aztán egy német gimiben. És viszont azt hozzá kell fűzzem, hogy gyakorlatilag én a mai napig kasszisnak érzem magam, attól függetlenül, hogy nem ott érettségiztem, és a mai napig is azokkal az osztálytársammal, akikkel akkoriban azért mégis össze voltunk zárva, és felsorakoztunk a tanárokkal szemben, azok a mai napig jó kapcsolatunk van. Hát emlékszem, gyakorlatilag az a 3 év, vagy 4 év, ameddig én leérettségiztem, hát folyamatosan visszajártam, akár találkozókra, akár csak úgy esetleg egy hétvégére, beszélgetésre, bulira, mi egyébre, és akár osztálykirándulásokra is, és az a mulatságban, hogy még a tanárok is fogadtak, tehát ha nem tudom, Velencében volt egy osztálykirándulás tervezve, és én jelentkeztem rá, akkor jöhettem, mint volt diák.
Hát azért ez valahol egy toleranciát jelez, nem? Legalábbis a kívülálló számára, nem tudom, jól gondolom-e.
Ez így van, úgyhogy azért mondom, hogy én végső soron Kaszlit egy nagyon kellemes helynek éltem meg ilyen szempontból. Persze a tanári szigor azért alapjában újra ott volt, de őszintén mondva, hogy számomra nem jelentett egy katasztrófát, tehát a saját lelki állapotomban akkor.
Ugye egy művészembert sokkal kötetlenebbnek, idézőben bohémabbnak képzel el az ember, különösen a fotóművészekre talán nem jellemző, az nem akarom megbántani egyik fotóművésre, és javítson ki, a rosszul gondolom. Tehát én csak arra akarok utalni, hogy nyilván egy ilyen rigorózus, kemény rendből, egy ilyen nevelésből, különösen egy katona családból, hogyha kikerül valaki, érdekes váltás, hogy a művészetet, a szabad világot választja, vagy lehet, hogy nem is érdekes, lehet, hogy egyik következik a másikból. Ön ma fotóművészként hogy tekint vissza a Kaszlira? Olyan szempontból, hogy át tudott-e magának menteni onnan értékeket? Tart-e valami fontosat ma a művészetében például? Olyan értéket, amit esetleg vissza lehet vezetni. Nem akarok véletlenül sem most belemagyarázni valamit, de hogyha mondjuk esetleg van egy ilyen érték, akkor ossza meg a hallgatókkal.
Szóval bizonyos, hogy az akkor azért rátette a pecsétet a gondolkodásomra, kezdve ott, hogy a diplomám a Képzőművészeti Egyetemen a témája kommunikáció, emberek közti kommunikáció. Ugyanis mindig is az érdekelt engem, már Kaszlis korban, mitől van az, hogy összeverődnek barátok, beszélgetnek dolgokról, aztán összeverődik egy másik baráti társaság, de nem kommunikálnak egymással. Tehát, hogy maga az, hogy mitől történik az, hogy az ember megtalálja a fonalat a másikkal, vagy nem találja meg a fonalat a másikkal, hogy ellentétek vannak akár egy szűk körön belül is, hogy mik ezek az ellentétek, és milyen hatással vannak például összefogásra. Pont Kaszliba volt az a lényeg, hogy az ember összefogott, tehát közös a diáság összefogott például a tanárok ellen, például a tanári kényszer dolgok ellen, vagy büntetések ellen, és hogy ez például a szélesebb társadalomban miért nem történhet meg ugyanígy. Na most innentől kezdve az egész figyelmem gyakorlatilag erre irányult, hogy az ember és a környezete, az emberek viselkedése egymás közt. Aztán utána valamikor rájöttem arra, hogy hát is az emberek van egy múltja is, és ahogyan az ember előre haladt a korban, akkor rájött arra, hogy hát van egy mulandósága is, tehát hogy sajnos, hogy van egy jó néhány évünk a Földön, vagy akinek, aki szerencsésebb, annak több adódik, aki nem annyira, annak kevesebb. És hogy nem mindegy, hogy ezeket az éveket hogyan töltjük, tehát hogy tartalmat tudunk adni neki, vagy nem. És hát én nekem pont ez a kasztis évek voltak olyan szempontból fontosak, hogy mennyire tud az ember tartalmat adni, tehát akár a keresztény szellemben is az életének, tehát egy irányt adni, ami végigkíséri nem csak a szakmai pályáját, hanem a saját privát pályáját is. És végsősorban egy olyan végpont az, ami úgy kialakul az emberben, és én bennem biztosan, hogy ez nagyon fontos. Ami számomra fontos, és esetleg számomra fontos értékek, hogy azokat valahol szeretném kifelé is mutatni, és másoknak is esetleg, még egy csúnya szó talán, nem is azt mondom, hogy példát mutatni, hanem csak esetleg részesévé tenni az én gondolatvilágomnak, az én belső világomnak, és a fényképeim, vagy esetleg a művészi munkám is, én úgy érzem, hogy valahol ezt reflektálja.
A fotoművész képekben dokumentálja a múltat, ugye, és a jelent is, legalábbis az én feltételezésem szerint valahol ez a hivatása a fotósnak. Nem merült föl önben, hogy ezt a világot, ezt a Castle világot valahogy képekben megfogalmazza, nem fordult az érdeklődése a felé, hogy mondjuk dokumentálja, vagy a régi fotókat újra átalakítsa, megújítsa, hogy átadja az utókornak ezt a világot?
Előfordult bennem. Sok dolog Castle-val szemben. Azt hozzá kell fűzem, hogy én Castle-ban tanultam meg, illetve nem is tanultam meg, hanem egyszer csak belecsöppentem a fotóvilágba. Galambos atyának volt, szem 13-14 éves lehettem, talán egy fotótanfolyama, ahol...
Hát akkor látja, azért van isteni gondviselés, maradjunk ebben.
Ez így van, úgyhogy nekem az a rész az nagyon fontos, és akkor szem 15 éves koromban kaptam az első fényképezőgépen, vagy 16 éves koromban, nem is emlékszem pontosan, de abból a korból még van fotóanyagom is, csak sajnos nagyon sok elveszett, és kutattam otthon, de egyszer nem bökkentem el. Tehát abból a korból összesen talán egy saját magam készített 20-25 fotó maradt fönn. Azóta feltettem a Castle weboldalra jó néhányat, és nagy érdekes ilyen megjegyzések voltak, hogy tiszta Fellini, ilyen olaszországi kirándulással kapcsolatban, ahol Beninett a nővér teljes ruházatával, csak egy kicsit megemelte a szoknyát, és mezítláb a tengerparton, a tenger homokával sétál.
Ez tényleg filmbe illő.
Igen. És aztán később úgy gondoltam, hogy talán magát az épületet is valahogy meg kéne úgy örökíteni, ahogy az embernek, főleg azokat a részeket, ahol hát sokszor megfordult. De aztán mindig úgy voltam vele, de hát az viszont csak egy külsőség, és hiányoznak az emberek. Viszont a másik vonal, amikor meg Kassziba visszajártam, és voltak a foci meccsek, voltak a diák találkozók, akkor meg nem éreztem úgy, tehát én nem egy riporter fotós vagyok, és nem vagyok egy, tehát nekem az meg nem megy, hogy próbálok elcsípni hangulatokat, főleg ilyen eseményeknél. Na mindegy, úgyhogy ebből a részből én kimaradtam, bár most azért volt ez a Castle találkozó a parlamentben, és Borágival beszélgettünk erről, hogy hát nem készítenék egy pár felvételt, és úgy éreztem, hogy fontos, és most kifejezetten dokumentációs jelleggel. Ugyanis én nem érzem magam dokumentalistának, hanem inkább egy próbák tartalmi részeket adni a fotóimnak, ami aztán ki is olvasható. Viszont úgy voltam vele, hogy ez egy ilyen esemény, valahogy meg kell adni neki egy olyan hangulatot, körülményt, hogy aki magát viszont látja a fotón, az érezze annak az egész rendezvénynek a méltóságát és fontosságát, és jó visszajelzéseket kaptam a fotókra, amik azért megnyugtattak.
Út egy katona családból a nem kevésbé rigorózus Burkasszulba, és utána pedig a szabad világba, fotóművészet szabad világába. Kedves hallgatóink, a burkasszuli arcképcsarnok Benkő Sándor fotóművésszel gazdagodott. A fotóssal, aki bár nem érzi magát dokumentaristának, de nagyon fontosnak tartja a fotoművészeti munkájában is a lelki háttereket és az emberek közötti kapcsolatokat, amelyhez szavai szerint, mint hallották, Burkasszul jelentősen hozzájárult. Köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm én is!